Kedves testvérek, lassan egy éve az egyházi esztendőben római levél egyik mondatáról elmélkedünk. Ez a római levél 12. részének 21. verse: ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a rosszat jóval győzd meg. Ez ez az ige, és a győzelmes élet áll az érdeklődésünk középpontjában. A hívő élet, az Isten kereső élet, nem az állandó visszavonulás, az állandó fegyverletétel, az állandó háttérbe, árnyékba húzódás, hanem a győzelem. Persze más eszközök kell, mint ahogy általában a világ a győzelmeit el szokta érni. És most ebben a hónapban, a hónapnak az igéje, ahol a kincsed ott lesz a szíved is, az anyagiak feletti győzelemről gondolkodtunk az előző hónapban is, és az a témánk júliusban, hogy a belső győzelem összefüggésben van a külső eredménnyel, a külső győzelemmel is. Ebbe illeszkedik az az ige is, amit most Máté evangélium a 6. részének az első 4 verséből szeretnék olvasni. Így szól hozzánk Isten szent igéje itt: vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Megemlítem most, amit hát ilyenkor mindig szóba hozunk, hogy a hónap első vasárnapjának a perselyt, pénzét azt valamelyik iskolánk gyermekeinek, szükségben lévő gyermekeinek a támogatására fordítjuk. Akkor is, ha most elkezdődött a nyári szünet, de azt kell elmondanunk, hogy a különböző helyeken lévő 10-valahány iskolán kivétel nélkül mind hátrányos helyzetű gyermekeket fogad, körülbelül 2500 gyerekről gondoskodunk iskoláinkban is, óvodáinkban, és ez most nem a kültölésnek a helye, csak be kell számolnom róla. És ilyenkor az első vasárnap verseny pénzét magunk részéről, főleg az ő étkezésükre szoktuk fordítani. Azzal kéne folytatnom ezt, amit másút a liturgia részévé tesznek, egy idézet: a jókedvű adakozót szereti az Isten, tehát azt, aki örömmel ad, és már is benne vagyunk a témánkban, az adakozás témájában. Egyrészt, hogy miért van arra szükség, másrészt, hogy hogyan adakozzunk, mert úgy tűnik, hogy az sem mindegy. Én itt azért sietek az elején megjegyezni, hogy aki attól való félelmében nem ad, hogy nem megfelelően fog ez sikerülni, nem megfelelő lélekkel, az inkább vegyen erőt magán, inkább adjon képmutatóként, mint hogy ne adjon, mondom, félve, hogy hát ha elhibázza a megfelelő lelkületet. Mindjárt van egy nehéz kérdés, amit itt az elején tisztáznunk kell, hogy hogyan is van ezen a világon, hogy az egyik ember nélkülöz, miközben a másik pedig jól él, és óhatatlanul elkalandozik a gondolatunk, és Istennél kötünk ki, és azt kérdezzük, hogy miért engedi ezt Isten? És már is válaszolnunk kell rá, hogy ez jellemgyengeségünk egyik jele, hogy általában azért, ami ezen a világon történik, pláne emberek között, Isten felelősségét szoktuk firtatni. Pedig nagyon világosan megfogalmazza a Biblia, hogy Isten a teremtés végén, amikor az embert megalkotta, urrá tette ezen a földön, elvárta tőle, hogy uralkodjék a világon, és ez szónak nem abban az értelmében, hogy maga alá gyűrje a nála gyengébbeket, és kihasználja őket, hanem hogy gondoskodjék róluk. Nem válasz a szegénységre az, hogy mindenki maga tehet a sorsáról, és mindenki gondoskodjék, ha életerős felnőtt ember, saját magával. Aki csak akár a magyar viszonyokat is ismeri, és járt már az ország különösen szegény szegletében, észak-keleti éjség sarló területén, az nagyon jól tudja, hogy az emberek nem tehetnek a szörnyű nyomorúságukról, és könnyű kiszámolni, hogy az az összeg, az a 30 ezer forint, amire esetleg számíthatnak, az mire nem elég. És lehet persze bírálni azt, hogy valaki abból a szerény összegből esetleg még dohányárura is áldoz, ezt nagyon szeretik az emberek megnézni, vagy tessék megnézni, műkörme van annak a kislánynak, aki egy szegény családban él, vagy televíziót vettek, vagy fagylaltot nyal az illető, pedig hát csak 30 ezer forint a család bevétele. Ezek mind-mind a mi pogány szívünkből jövő gondolatok, és a szegénység természetének a nem ismeréséből fakadnak. Isten nem azt várja tehát, hogy irányítsuk ő felé a panaszokat. Mi nem angyalok vagyunk, akik aranycsészében, illatos füst kíséretében visszük az Úr elé, vagy kell vinnünk az Úr elé a szegények sóhaját, hanem Isten rajtunk keresztül szeretné meghallani a szegénynek a kiáltását. És szeretné, ha megértenénk, hogy a világ amúgy alkalmas lenne arra, hogy szerény jólétben éljünk mindnyájan. Arra már nem, hogy olyan mérvű jólétben, amilyenben az emberiség felső egynegyede él. Ha mindenki úgy szeretne élni, és annyit szeretne fogyasztani, áramból, vízből, mindenféle egyéb dologból, üzemanyagból, akkor persze a világban lévő, jelenleg feltárt tartalékok nem volnának elegendőek. De hát kérdés az, hogy kell-e, szükséges-e ez a mértékű jólét, és közben nem kellene gondolkodni azon, ahogy Jézus fogalmaz, hogy hát akinek van két ruhája, az egyiket adja oda annak, akinek nincs. Az is már nagyon jó, hogyha a felesleget odaadjuk, mindig tudjuk fogadni. Mi is a Dankó utcában a ruhaadományokat felmúlt egy-két évben érezhető a gazdasági válság ezen a területen, és az emberek viszonylag kevesebb használt holmit adnak tovább, de éppen a hajléktalan gyerekeket is fogadó óvodánkra most az elmúlt hónapokban árad az embereknek a szeretete. És akkor megint közelebb lépünk a textusunkhoz, mert azt is el kell mondani itt, hálás szívvel, és legfeljebb csak baráti fejcsóválással, hogy nagyon sokan úgy hoznak adományt oda a gyerekek számára is, hogy szeretnék lefényképezni, amint a gyerekek átveszik és örülnek az adománynak. Nehezen fogadják el, hogy mi nem sietünk ebben nekik segíteni, hogy vannak szülők, akik egyáltalán nem örülnek annak, hogyha lefényképezik az ő szegény gyereküket és az ő nélkülöző, hajléktalan lét szélén lévő gyerekük bekerül esetleg egy újságba, és mások azt látják, hogy itt van az a szegény gyerek, akinek nem jut elég tisztálkodásra esetleg, táplálkozásra, és így tovább. A szegénység egy nagyon-nagyon érzékeny, sérülékeny állapot, és nagyon nagy gyöngétséggel és óvatossággal kell segíteni is. De még visszatérve az első gondolathoz, bocsánat, hogy egy kicsit csapongok, hogy Isten miért engedi, hogy a világ ilyen legyen, ez felvethető, de nem jó kérdés. Isten mindent bizalommal és hittel megenged az általa nagykorúnak teremtett embernek, ha úgy tetszik. És nem sújt le rá azonnal, hogyha nem isteni módon, nem az Isten képére teremtett emberként dönt valaki felső vagy akár alsó pozícióban is, mert ez is folytatódik, hogy toljuk tovább a felelősséget a mindig éppen kormányon lévőkre, területi vezetőkre. De itt most Jézus nem megfelelően működő kormányra gondol, vagy helyi elöljárókra, hanem a személyes adakozókat kérdezi meg, és személy szerint valamennyiünket, hogy fontos-e számunkra ez a terület. Gondolkoztunk-e azon, hogy Isten némelyek helyzetét a másik emberen keresztül akarja orvosolni? Fogalmazhatnék úgy is, hogy amit nekünk jutott, amit ügyességgel, örökséggel, munkával, bármivel sikerült nekünk felhalmoznunk, annak annyi része illet bennünket, ami szükséges ahhoz, hogy szükséget ne lássunk. Bocsánat, hogy ismétlem a szót. A többinek csak gazdái vagyunk, és felelősségünk, hogy az hogyan használtatik fel, hogyan jut célba. Isten nálunk helyezi el, mint egy bankban, azokat a javakat, amelyeket másoknak száll. Nem csak embereknek, állatoknak is, az égi madaraknak is. Nagyon szépek azok a törvények, amelyek arról szólnak, hogy nem szabad levágni a búzatábla szélét. Most aratás idején vagyunk, olyan nagyon nem örülnek a földművesek az esőnek, de azért el fog kezdődni az aratás, és a bibliai törvények közt hangsúlyosak azok, amelyek arról szólnak, hogy ne vágjuk le a tábla szélét. Aztán ne menjünk vissza az elhullajtott kalászokért. Azt a jövevény, a kevesebb joggal, köztünk kevesebb joggal rendelkező személynek szánja Isten. Vagy nézegettem itt, miközben énekeltünk ezt a szőlőtőt, amin több komoly, súlyos fürt is van, és hát reméljük, hogy itt nem a darazsak fogják ezt majd lecsipegetni, hanem a gyerekek a gyülekezetből. Szóval a szüretnél is nem szabad levenni, visszamenni és böngészni, hogy maradt-e esetleg ott fürt. Sőt, boldog az az ember, aki direkt hagy néhány fürtöt a szőlőjén, mert tudja, hogy jönnek a szegények, és jönnek a jövevények, és megtalálják majd, és boldogok lesznek. Vagy jönnek az égi madarak, akik nem vetnek, nem aratnak, és mégis Isten rajtunk keresztül ellátja őket. Mindig gyönyörködöm reggel abban, amikor jönnek a galambok itt, Zsolti eteti a tyúkokat, és a galambok tipegnek Zsolt után, mert várják az ő eredelüket, amit az Úr Zsolton keresztül számukra kirendelt. Így helyes, így teremtette Isten az embert, hogy ahogy ő ad, ahogy ő bőkézzel adta a világnak az összes értéket az embernek, adott, és azok a tartalékok, amik ebben a világban vannak, nagyon hosszú időre, még a kizsákmányolás ellenére is megfelelő ellátást biztosítanának. Az, hogy a maga képére teremtett, ez azt jelenti, hogy mi is adunk, ilyen nagy vonalúan. Egyáltalán nem aggodalmaskodása, hogy mi lesz velem, és ha már én nem leszek, mi lesz az én utódaimmal, harmad és negyedizikben, és így tovább, hanem mi van azokkal, akik között most élek. Mózes 5. könyvében, a 15. részben egy nagyon fontos szakasz található az elengedés évéről. Minden 7x7. Esztendő után, minden 7. esztendő végén van egy elengedés, amikor felszabadulnak a rabszolgák, és minden 49. év után, tehát az 50. évben mindent elengedünk, amit kölcsönbe kaptunk. Ha valakinek a földjét használtuk, aki eladósodott és kénytelen volt megválni ősei birtokától, vissza kell adni. És azt mondja az Úr, vigyázz magadra, ne legyen a te szívedben valami istentelenség, mondván közeleg a 7. esztendő, az elengedésnek esztendeje, és elfordítsd szemedet a te szegény atyád fiától, hogy ne adj neki, mert ő ellened kiált az Úrhoz, és bűn lesz benned. Bizonyára adj neki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor adsz neki, mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban és mindenben, amire kezedet veted, mert a szegény nem fogy ki a földről. Azért én parancsolom néked, mondván, örömes nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyád fiának a te földeden. Nem kell nekünk általánosságban azon gondolkodni, hogy miért van a világon szegénység, vagy milyen mértékig tehet valaki arról, hogy ő elszegényedett. Olyan könnyen találunk indokokat, amik felmentenek bennünket a segítés alól, és segít ebben a politika is, hiszen a szegény támogatni mindig kidobott pénz, idézőjelben teszem ezt, mert a segély mögött nincs teljesítés. Ott egyszerűen az állapota miatt támogatjuk, de azt mondja Isten igéje, hogy az örökkévaló megáldja azt, aki a szegényre gondol. Nem hosszú életűek azok a társadalmak, amelyek megvetik a szegélyt. A Biblia Sodoma és Gomora vesztét is ezzel indokolja, hogy a szegénynek, szűkölködőnek nem fogták meg a kezét. Gondtalan jólét volt ott, de ott is voltak szegények, és nem törődtek velük. Nem az a nagy kérdés tehát, hogy Isten miért engedi meg, hogy szegények legyenek, hogy miért van az, amit e-mailt felolvastam, hogy szegény nem fog kiveszni a földről, és ezért örömes, nyisd meg a kezedet neki. Nem Isten alkotta így, de tagadhatatlan, hogy benne van a teremtés lehetőségeiben az, hogy az egyik ember szerencsés legyen, és a másik pedig kimaradjon a javakból. A szociológusok jól tudják, hogy mennyi minden játszik közre abban, hogy valaki szegényé legyen. Mi a szociális munkásokat tanítva, társadalom történetet is tanítunk, visszamegyünk legalább a kiegyezésig, és onnantól próbáljuk megérteni a mai jelenségeket. De nagyon furcsán van benne még hosszabb idő is ebben a vizsgálati lehetőségben, hiszen éppen Borsodban a Hernád környékén lehet látni, hogy a több évszázaddal ezelőtti pestis járványa, hogy megállt a Hernádnál, az a rész, ami akkor kihalt és később telepítették be, máig szegényebb, mint a másik fele a folyón túli oldal, ahol az embereket nem érte ilyen csapás, és évszázadok óta valamilyen módon bele tudtak gyökerezni abba a földbe, abba a kultúrába. Tehát nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog, hogy valaki hogyan lesz szegény, és persze lehet, hogy szerepet játszik benne az ő természete is, és lehet, hogy vannak olyanok, akiknek segíteni kell abban, hogy felnőtt módon gondoskodjanak önmagukról, és ne terheljék másokra a saját gondjaikat, hiszen meg tudnák oldani, de mondom, az a törekvésünk, hogy toljuk Isten felé, toljuk a kormány felé, toljuk a másik ember felé a dolgot, az, ami gyengébb, pogányabb lelkünknek, gondolatunknak a terméke. De itt most Jézus a hegyi beszédben, amikor azt akarja valamilyen gyakorlati módon megindokolni, hogy mit is ért az alatt, hogy legyünk szentek, mint mennyei atyánk. Szent a szentségről, a tökéletességről, három dolognak a magyarázatával, megvilágításával válaszol erre a kérdésre. Az egyik az adakozás, a másik a könyörgés, az imádság, a harmadik a bőt. Mi a három dologból most csak az elsővel fogunk foglalkozni, de röviden, de mind a háromnál van egy közös vonás, és pedig ez a dolognak az intimitása. Mind a három dolognál szükséges az, hogy ne a világ lássa azt, hogy mi adakozunk, imádkozunk, vagy bőtölünk, hanem a dolog titokban történjék, és Isten legyen az, aki értékeli és látja, és nem a világ. Láthatunk az utcán hatalmas plakátokat, amelyekben szervezetek hirdetik, hogy ők milyen jótékonyak. Hát egy kicsit így működik az adakozás, hogy aki hirdeti önmagáról, hogy milyen jó, azt esetleg többen támogatják. És ez ezért van. Jézus azt mondja, hogy nem feltétlenül kell reklámozni a dolgot. Mi is gyakran kapunk orrot amiatt másoktól, hogy nem kürtöltetünk eléggé magunk előtt, és másokat bosszant az, amikor én azt szoktam mondani, hogy legfeljebb arra kell lehetőséget adni, hogy valaki adjon, és direkt kérni az nem szerencsés. Még eddig nem tudtak meggyőzni arról, hogy ezt én rosszul látom. A kísértés persze nagy, vagy az is kísértés, hogy az ember látva a mások ügyességét, hogy ők milyen ügyesen kérnek. Ebben a pályázati rendszerre épülő világunkban hát azt kell látni, hogy vannak, akik zseniálisan tudnak kérni, és a semmit is oly módon tudják tálalni, hogy az adakozó, az adományozó, a pályázat az elbíráló, meg van róla győződve, hogy aki ilyen ügyesen adminisztrálja önmagát, és ilyen ügyesen tud beszámolni arról, amit esetleg nem is ő végez, vagy nem végez semmit, hát azt támogatni kell, mert azzal mindig el lehet számolni. Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt. Már ugye mondtam az előbb, hogy azért, aki az emberek előtt osztogat, vagy kürtöltet maga előtt, inkább osztogasson és kürtöljön, ha neki úgy jó, de nem eldőzze az adakozást. Mert isteni dolog ez, isteni döntés, hogy van, akinek van, és az legyen boldog, hogy ő adhat. Emlékszem egy vitára, amiben valaki keserűen közölte, hogy ő nem ad, mert ki az, aki neki ad, és megkérdeztem, hogy van-e szüksége valamire. Azt mondta, hogy hát ő neki nincs szüksége. Mondom, miért nem boldog? Hogy ő neki nincs szüksége arra, hogy neki adjanak. Miért nem örül annak, hogy ő adhat? Nem szorul rá mások támogatására, de ő adhat. Az ember irigy, önző, ezzel a képességgel született, és lassan neveljük rá arra a gyermekeinket is, hogy legyenek tekintettel másokra is. Először csak abban, hogy adják oda azt a kis autót a másiknak is játszani, vagy ne akarjanak mindent elszedni az óvodában a többiektől. Ez egy hosszú folyamat, mire eljutunk oda, hogy ki tudjuk engedni a kezünkből a dolgokat elodáig, hogyha a te ellenséged szomjazik, vagy éhezik, vagy akár csak a szamara összeroskad a teher alatt, akkor tedd félre, hogy ő ellenséged, és a szükséget nézd, és segíts benne, mert Isten is, az isteni tökéletesség ebben érhető tetten, megint csak a hegyi beszéd szerint, hogy Isten az ellenségeire is felhozza a napot. Nem úgy van, hogy kis csöveken keresztül jön a napfény erre a földre, és célba van véve a cső által a hívő ember, aki kegyesen él, és a gonoszok pedig a sötétben tapogatóznak. Nem így van, hanem árad teljes bőséggel az Isten napja, jókra és gonoszokra egyaránt. És az első sem úgy van, hogy hát nagyon gondosan csöpögtető rendszer szerint a jókhoz megérkezik, a gonoszokhoz nem, hanem Isten árasztja az esőt az egész világra, és mindenki részesül belőle. Tehát hogyan jutunk el oda, hogy félre tudjuk tenni ellenérzéseinket, jogos vagy ostoba vélekedéseinket, felmentő gondolatainkat, és adunk, és akkor is adunk, ha esetleg becsapnak közben. Mert aki gyakorlott adakozó, az tudhatja, hogy a másik oldalon meg a játékhoz hozzátartozik, vagy a megalázottság elől való meneküléshez, hogy az illető úgy érzi, hogy neki ravaszkodnia kell ahhoz, hogy megkapjon dolgokat, és át kell ejteni az adakozót. Aztán jót kell nevetni rajta, és csak így van egyensúlyban a lelke, hogy átvertem a másikat, és mulatok a gazdagon, aki adott, és nem hiányzik az neki. Bizony sokan emiatt nem adnak, mert nem kapnak elég hálát. De a kérdés nem az, hogy kap-e hálát az ember, hanem van-e valóságos szükség a másik oldalon. Vigyázzatok tehát, hogy az alamizsnátok megfelelően érjen célba. Ne az emberek előtt osztogassátok, hogy lássanak titeket. Régi zsidó gondolata az adományozással kapcsolatban, ne felejtsük el, hogy itt Jézus nem a rossz zsidó gyakorlattal szemben a jó keresztény gyakorlatot hangsúlyozza, szó nincs itt még keresztényekről. Máté evangélium egy olyan időt rögzít, ahol a zsidó Jézus zsidóknak mondja ezt saját vallási társainak, és nem azt mondja, hogy a gyakorlat általában rossz, hanem vannak riasztó jelek, és ez nagy kísértése az embernek, zsidók és keresztények és nem hívők egyaránt tudnak rosszul adakozni. Szóval a zsidó gondolkodásban az adakozás az nagyon hangsúlyos helyen van. Azon mérhető, hogy valaki komolyan veszi az Istenhez való ragaszkodást. Az adakozás, az ima és a böjt, ezek a sarkalatos kérdések a zsidó vallásban, a gyakorlati vallásosságban. De az alapelv az, régóta az, hogy aki ad, nem szabad, hogy ismerje azt, aki kap. És aki kap, nem szabad, hogy ismerje azt, aki ad. Hanem valahogy úgy kell a dolgot közvetíteni, hogy ők ne tudjanak egymásról. Ne legyen hálás az, aki kap, annak, aki adott. Hanem adjon hálát az Úrnak, hogy gondoskodott róla. És aki adott, az teljen be dicsőítéssel és örömmel, hogy adhatott, hogy Isten megáldotta őt, és hogy igaz az ő esetében, hogy van, aki bőven adakozik, mondja az ige, és mégis bővölködik. De nem biztos persze, hogy ez így van, de az igaz, hogy az öröme, az adásban való öröme határtalan lesz annak, aki adhat. Most említettem a hajléktalanok a befogadó óvoda támogatását. Hát a legkedvesebb adakozók, kedves öreg néni ült a múltkor az udvaron egy szatyorral. És ott volt a szatyorban néhány üveg lekvár, amit ő tett el, és ő nem tudott mást behozni. Behozott néhány üveg lekvárt, és ott várt türelmesen, egy széken üldögélve, hogy átvegyék tőle ezt, amit hozott a gyerekeknek. Vagy más, aki azt mondta, nem tud pénzt adni, de elhozta az ebédjegyét. És azt odaadja, hogy vásároljuk le a gyerekeknek. Nagyon sokan jöttek, a többség láthatóan szerényebb volt. Nem ők akarták fényképeztetni magukat a gyerekekkel, amit mondjuk éppen lekvárt nyalnak, hanem mások, akik hát a nagy bőségükből, vagy a szervezetük bőségéből hoztak. Szóval a szegény özvegy két fillére emlékezetes marad, és mondom, akkor is, ha ő ezzel nem büszkélkedik, de nekünk többet ad lelkileg talán, mint a másik ember anyagi adománya, noha azért is hálásak vagyunk. Tehát ne osztogassátok az emberek előtt, mert akkor nem lesz jutalmatok mennyei atyátoknál. Nincs dolog, amiért kétszer fizetnek. Ki learatja az adakozásának a gyümölcseit itt a földön, az örökké való már, vagy hát nem csak a földön, de itt ebben az életben, Isten nem tudja már külön megjutalmazni. Nem is várhat ezért külön jutalmat az ember, hiszen elhasználta azt a bont, amit ezért ad az Úr. Azt mondja, hogy vannak a képmutatók, az a kifejezés, ami itt van, reméljük nincs most színész közöttünk, vagy ha van távolról, az csak az a színésznek a kifejezése is a görögben. Tehát a képmutató az nem feltétlenül rossz embert jelent, hanem olyan valakit, aki szerepet játszik, aki eljátsza a szerepet, aki úgy tesz, mintha. És az életben, a játékban a negatív szerepért is versengenek a színészek, sőt azért versengenek igazán, és azért is jár Oscar-díj, persze. De Jézus azt mondja, hogy itt ezzel most például ne játszunk, ne legyünk képmutatók, akik a tapsért, a dicséretért játszanak, hanem legyen ez komoly tevékenység. Nem az emberek ünnepléséért tesszük. Amikor alamisnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed. Hogy alamisnát titkon legyen, és a téged titkon néző Isten jó tetszése megnyugodjék rajtad. Isten áldjon meg bennünket, hogy a isteni tökéletességnek ezt a szép szolgálatát végezzük, és adjunk, mint ő, valljuk be őszintén, hogy Isten adományainak a többségét sem vesszük észre. Judit szokott minket gyakran figyelmeztetni, hogy adjunk hálát a szép napért, és most is ezt beszéltük itt az ajtóban, bejövett, hogy most is milyen szép vasárnap van, amikor meg nem süt a nap. Tehát most nagyon szép, borús napunk van. Most ezért adunk hálát, amikor süt a nap, akkor meg azért. Tehát Isten titkon ad nekünk, és adja akkor is, ha nem vagyunk hálásak, ha zúgolódunk, morgolódunk, akár időjárásért, akár egyéb dolgokért, van türelme. És van úri nagy vonagúsága ahhoz, hogy akkor is jót tegyen, hogyha nem vagyunk kellően fogadókészek, de legyünk tökéletesek, mint mennyei atyánk, és az ő lelkületével adjunk. Amen.